Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem, onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett gyülekezet Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent igéjét, amint olvasom előttetek a bibliaolvasó kalauzunknak, mára kiírt új szövetségi ige szakaszából, nevezetesen a Márk írása szerint való Szent Evangélium 12. fejezetéből. A Márk írása szerint való Szent Evangélium 12. fejezetének az első és következő verseiből, a 12. versig terjedő szakaszból így olvasom Istennek szent igéjét, az ige olvasását keresztényekhez illő figyelemmel és alázattal hallgassátok. És kezdett nekik példázatokban beszélni. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette gyepűvel és sajtót ásott, tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. És a maga idejében szolgát küldött a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. Azok pedig megfogván azt, megverték, és üresen küldték vissza. És ismét küldött hozzájuk egy másik szolgát. Az pedig kővel dobálván meg fejét betörték, gyalázattal, illetve visszaküldték. És ismét másikat küldött, ezt pedig megölték, és sok másokat is, némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén. Minthogy pedig még egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldte hozzájuk ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. Azok a munkások azonban ezt mondták maguk közt, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az örökség. És megfogván azt, megölték, és a szőlőn kívül vetették. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljön és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másnak adja. Ezt az írást sem olvastátok-e? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. És igyekeztek őt megfogni, de féltek a sokaságtól, mert tudták, hogy a példázatot ő ellenük mondta. Azért elhagyván őt tovább mentek. Istennek szent lelke, tegye gyümölcsözővé és áldottá az ő ígéjét a mi szívünkben, cselekedje, hogy teremjük meg a sok és áldott gyümölcsöt, az Úr dicsőségére és mindenek javára. Most pedig, testvéreim, imádkozzunk, feleljünk az Úr igéjére a következőképpen. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, szívünk csordultig tele van hálával, mert mindig érezzük a te atyai gondviselésednek. Mindig érezzük kezednek vezetését, és mindig érezzük azt, hogy valóban velünk vagy, nem hagysz el bennünket, sem el nem maradsz tőlünk. Édesatyánk, pedig megérdemelnénk azt, hogy te elhagy bennünket, hiszen oly sokszor hűtlenkedünk, oly sokszor elfordulunk tőled, oly sokszor ellened lázadunk, oly sokszor nem akarjuk megadni neked azt, ami a te jogos tulajdonod. nem adjuk meg azt neked, amit jogosan elvársz tőlünk, az imádatot, a hódolatot, a tiszteletet, a hűséget, az irántad való szeretetet. Ó, Urunk, valóban megérdemelnénk azt, hogy elvedd tőlünk nem csak a szőlőt, hanem az életünket is, és köszönjük, hogy nem érdemünk szerint bánsz velünk, hanem végtelen kegyelmed szerint. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy tartod a kegyelem idejét, ami számunkra, hogy bár elkövetünk sok hibát, bűnt, mégis azt várod, hogy egyszer megbánjuk a mi bűneinket, és hozzád fordulunk, megtérünk, és a te gyermekeid leszünk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen kegyelmes Istenünk vagy nekünk, hiszen Jézus Krisztus is azért küldted ebbe a világba, hogy ő megkeresse és megtartsa azt, ami vagy aki elveszett. Ó, Urunk, fájdalommal nézünk vissza arra az időre, amikor az ember nem tudta megbecsülni Jézus Krisztust, hanem halálra, kereszt halálra adta. De köszönjük, hogy ezt a rosszat is jóra fordítottad, a mi javunkra, mert ő azért halt meg itt alant, hogy nekünk életet adjon. Azért lett szegény, hogy minket gazdagítson. Ó, Urunk Istenünk, add, hogy amikor Jézus Krisztusra tekintünk, az ő áldozatára, akkor lássuk meg hatalmas, élő Urunkat ő benne, aki imádkozik és esedezik érettünk ott a te jobbodon. Ó, Urunk, fogadd el a mi imádságunkat is, hadd erősítse meg Jézus Krisztusunk imádsága a mi könyörgő szavunkat, és küldd el továbbra is áldásodat és szent lelked segítségét. Urunk Istenünk, kérünk téged, áld meg ezt a gyülekezetet. Áld meg egyéneiben, és áld meg családjaikban. Áld meg azokat, akik itt vannak, de azokat is, akik csak lélekben lehetnek itt, mert talán szolgálatuk köti máshova, vagy a betegség terhelte őket le, a gyengeség miatt nem tudnak közöttünk lenni. Áld meg, Urunk Istenünk, ennek a gyülekezetnek lelkipásztorát és családját, akik most messze tőlünk, szintén a te szolgálatodban végzik a maguk szent munkáját. Urunk, a te szent lelkeddel légy közöttünk, hirdesd az ígét, és add, hogy legyünk az ígének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is. Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésének hallgatására készülve énekeljük, testvéreim, a 378. dicséretnek a negyedik versét. A 378. dicséretnek a negyedik versét énekeljük, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Így kezdődik ennek az éneknek a negyedik verse. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Ez az ige megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban, közelebbről a Márk írása szerint való szent evangélium 12. fejezetében. Ennek hallgassátok meg még egyszer a 10. versét, tehát a Márk írása szerint való szent evangélium 12. fejezetének a 10. és 11. versét. A 10. és 11. versben így szól hozzánk Istennek szent igéje. Ezt az írást sem olvastátok-e, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. Szeretett testvéreim, úgy tudjuk az evangéliumokat olvasva, hogy Jézus Krisztus háromszor jelentette be szenvedését, halálát és feltámadását az őt hallgatóknak. A most felolvasott Márki igeszakaszból azonban kitűnik, hogy Jézus Krisztus negyedszer is beszél az ő haláláról, az ő szenvedéséről. Váratlan dolog az, hogy ezt a bejelentést egy példázat mögé teszi Jézus Krisztus, példázat formájában mondja el, egy képanyagban szeretné közölni az ő hallgatóival az ő szenvedési. Váratlan az is, hogy itt vita beszédek sora van elmondva a Lukács, vagy illetve a Márk evangéliumában, és a vita beszédek közé egyszer csak bekerül egy példázat. Mert azt szoktuk mi meg, amikor olvassuk az evangéliumokat, hogy vagy példázatok sora van, vagy vita beszédek sora van, vagy éppen a gyógyítások sora következik. És most a vita beszédek közé bekerül egy példázat, de ez a példázat is Jézus Krisztusnak a prófétai beszédét tartalmazza. Testvéreim, váratlan ez, de nem érthetetlen. Nem érthetetlen azért, mert hiszen ebben a példázatban Jézus Krisztus leleplezi a választott nép vezetőit. A vezetőknek az álnokságát, a vezetőknek az értetlenségét, a vezetőknek a rossz indulatát. A példázatot Jézus a nagy tanácsnak címzi, fel is sziszennek kellőképpen, és értik, hogy ez a példázat ellenük szól. Hosszú lenne azt elmondani most, hogy mi a kapcsolata a választott népnek a szőlővel, amikor ezt a szőlő munkások példázatát elmondja Jézus Krisztus, ott pontosan értették az ottaniak, hogy miről is van itt szó, de tulajdonképpen nem is a szőlőskertről beszél itt Jézus Krisztus, hanem egyfelől beszél a szőlőskert gazdájáról, beszél a gonosz szőlőmunkásokról és a gazda követeiről, majd pedig az ő egyetlen egy szerelmes fiáról. És testvéreim, ennek a vonalnak a mentén próbáljuk mi is értelmezni ezt az igét. Hát akkor beszéljünk először is a gazdáról, a szőlőskert gazdájáról, aki nem más, mint a mi örökkévaló Istenünk, a mi szerető mennyei édesatyánk. Ha megfigyelitek Jézus Krisztusnak a beszédeit, és amikor például gazdáról beszél, akkor sokszor előfordul a példázatban, vagy más beszédben, hogy ez a gazda elmegy messzire, elutazik. Testvéreim, ez azt jelenti, hogy a mi gazdánk, a mi Istenünk olyan, mintha nagyon messzire utazott volna, hiszen testileg nincs közöttünk. Azonban ez nem jelenti azt, hogy itt hagyott volna bennünket, elhagyott volna minket, nem azt jelenti, hisz ő mindig velünk van, mindig a közelünkben van, láthatatlanul is. Ha mi nem látjuk őt, ő lát bennünket. Ha mi nem érezzük is az ő szeretetét sokszor, ő akkor is gyakorolja az ő szeretetét a mi irányunkban. Testvéreim, igen, nem jelenti azt, hogy mi őt távol érezzük, hogy ő ne törődne ezzel a világgal, ne törődne az övével, az ő népével. Testvéreim, a példázatban úgy adta át a gazda a szőlőt a bérlőknek, a munkásoknak, hogy messze menőkig gondoskodott ott mindenről. Semmi nem hiányzott. Elolvassuk ugye azt, hogy kerítéssel, Károli gyepűt ír, kerítéssel körülveszi, sajtót ásott, tornyot épített a tolvajok meg a vadállatok ellen, és aztán ez egészen összkomfortos lett ez a szőlő. Ott minden volt. Ugye ráismerünk a mi világunkra, amit úgy teremtett meg az Úristen, hogy abban minden van. Ez a világ nagyon összkomfortos lenne, ha az ember már nem tette volna tönkre. Mert igen, testvéreim, az Úristen, amikor a teremtésnél szétnézett, akkor azt mondta, hogy minden szép és jó. Ahogy az Úristen megteremtette ezt a hatalmas világot, ezt a csodálatos szőlőskertet, ott minden szép és jó volt. És kiváltságos hely is volt ez a szőlőskert. Nem akárki lehetett ebben munkás, hanem az, akit az Úr, illetve a gazda kiválasztott. Ők lehettek a szőlőnek a bérlői. És nem is értemük szerint választotta ki a gazda ezeket az embereket, de elvárta tőlük, hogy a megbízásuknak méltóképpen tegyenek eleget, méltók legyenek ahhoz a megbízáshoz, amit az a gazda nekik adott. Ráismerünk-e, testvéreim, valóban Istenünk szeretetére, körültekintő jóságára, amellyel berendezte számunkra ezt a világot. De megértjük-e azt, hogy csak bérbe, azaz ideiglenesen kaptuk meg ezt a világot. Testvéreim, azért kaptuk, hogy itt szolgáljunk. Ne uralkodjunk, hanem szolgáljunk. Elsősorban, ami megbízunk, szolgálatába legyünk, és aztán másodszorban a mások javára és a magunk javára is élhessünk. Testvérem, az ígében mondja nekünk, illetve kérdezi Isten tőlünk egy másik Páli levélben, hogy mit van, amit ne úgy kaptál volna. Hát a akkor mikor próbálja az ember ezt a világot a saját tulajdonának tekinteni. És nézzük meg, hogy milyen a bérlők magatartása a szőlővel szemben, azzal a tulajdonnal szemben, amit bérbe kaptak. Hogyan él az ember? Azt látjuk, és most a mai világra térek át, hogy ebben a szőlőskertben az ember nem gazdálkodik, hanem garázdálkodik. Igen, hallunk sokszor az ökológiai krízisről, vagyis a környezeti válságról, amikor mindent tönkre teszünk magunk körül. Megmérgezzük a vizeinket, megmérgezzük a levegőt, mindent, és nem gondolunk arra, hogy hát nekünk jönnek majd a fiaink, unokáink, dédunokáink, és ők is szeretnének valamit a szőlőskert terméséből élvezni. Ők is szeretnének, miközben sokszor majom szeretettel szeretjük a gyerekeinket, meg az unokáinkat. Mindent megadunk nekik, hogy jól legyen dolguk, szinte, mintha az lenne az érzésünk, hogy csak ebben a pillanatban. De hogy mi lesz a távoli jövőben, hogy milyen lesz a biológiai életük, és különösképpen, hogy lesz-e örök életük a gyerekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak, ezzel abszolút nem törődünk. Testvéreim, na de vegyük csak alapul azt is, hogy nem csak a világi emberek gondolkoznak így. Lelkipásztorok között is vannak olyanok, akik a rájuk bízott javakat úgy tekintik, minthogyha az az övéké lenne, minthogyha örökösen ott lennének. Hát így jön az, hogy azt mondja az egyik, hogy ez az én egyházam, az én gyülekezetem, az én templomom. Testvéreim, hadd mondjam el ezt a szomorú élményemet, hogy egyszer felkértek engem egy ilyen ezüst lakodalmas lelkészi szolgálatra. Na most tudni kell azt, hogy ez az ezüst lakodalmas pár annak idején egy X templomban esküdött, tehát ők ragaszkodtak ahhoz, hogy abban az X templomban legyen a 25 éves házasságuk megáldása. Tekintve arra azt, hogy nem ismerik az ottani lelkipásztort, velem régi jó barátságban vannak a családban, és több szolgálatot, örömteljes, szomorú szolgálatot is végeztem, ragaszkodtak ahhoz, hogy ott abban az X templomban én áldjam meg az ő házasság kötésüknek a 25 éves emlékezését. Hát immelámmal megengedte a lelkipásztor, azután hallottam, hogy én befurakodtam az ő templomába. Testvéreim, megkérdezzük, hát ki az egyház? Hát nem a Jézus Krisztusé? Az egyház a Jézus Krisztus teste. És ki a templom? Hát az Úristené. Isten háza a templom. És hogy mi, lelkipásztorok, prédikálhatunk, szolgálhatunk a templomban, az Úristen nagy kegyelme. Hogy ránk bízta ezt a szolgálatot, és végezhetjük ott a léleképítés munkáját. Hadd mondjam el nektek, testvéreim, hogy Vásárhelyen az Ótemplomban most reformáció előtti héten volt egy ilyen előadás sorozat a bűnbánati istentiszteletek után, mindig, minden este, és ott az Ótemplom lelkipásztorairól történt emlékezés, azokról, akik az 1700-as évektől szinte napjainkig teljesítették a szolgálatot. Most látjátok, a lelkipásztorok jöttek, elmentek. Az Úr egyháza áll, és az Úr temploma ma is ugyanaz, ha az övé lett volna mindig az a templom, aki esetleg azt mondhatta volna, hogy az én templomom, az én gyülekezetem, akkor vitte volna. Csak hogy nem vihetjük magunkkal, mert nem a miénk. Minden a gazdái, a szőlős gazdái, az örökkévaló Istené, és mi is azok vagyunk. Nem az egyház a miénk, hanem mi tartozunk bele az egyházba. Legyen hála az Úrnak, hogy elhívott bennünket arra, hogy benne lehetünk az egyházban, tagjai lehetünk az egyháznak, és részt vehetünk a templomban, az Isten tiszteleten. Hát testvéreim, így viszonyulnak az emberek a gazdához, a gazda javaihoz. És milyen valóban a gazdával személyesen, a gazdával szemben az embereknek, a bérlőknek, a munkásoknak a kapcsolata. Azt látjuk az igében, hogy szembefordultak a gazdával. Pedig hálásaknak kellene lenniük azért, hogy őket megbízta, hogy egy ilyen csodálatos szőlőskertben munkálkodhatnak. Testvéreim, szembefordultak, pedig kedvező feltételeket biztosított, ám is biztosít az örökkévaló Isten. Nem rabszolgákként működtek ott, munkálkodtak ott, hanem szabad emberekként. És testvéreim, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, az ő szent lelke által szabad emberekként élhetünk mi is ebben a világban. Ott velük lehetett azoknak a feleségük, a gyermekeik, a családdal együtt munkálkodhattak, és együtt élhettek. És milyen jó, hogy Isten minket sem hagy magunkra, hanem a mi szeretteinkkel együtt futhatjuk meg ezt a földi pályát. Vannak nekünk családtagjaink, rokonaink is, örvendezhetünk egymásnak. Aztán szabadon fogyaszthatták ezek a munkások a szőlő termését ott akkor, és háladással emlékezünk arra, hogy az Úr mindig megadja a földnek a gyümölcsét. Az idén is hálát adtunk, nem is régen, úrvacsorai közösség keretében az újbor áldásáért. Isten megadja számodra és számomra a föld gyümölcsét. Na hát akkor ilyen körülmények között ugye joggal várná el az Úr, hogy adjuk meg neki a tartozásunkat, adjuk meg neki azt a jogos részt, amit elvár tőlünk, és azt olvassuk, hogy azok a gazdák nem akarták megadni a jogos részt. Hogy is volt ez? Isten népe elfordult az ő atyától, Istenétől, és hiába jöttek Urunk követei, jöttek a próféták, akik figyelmeztettek arra, hogy tartozunk az Úrnak. Elfordultunk az Úrtól, de vissza kell fordulnunk. Térjetek meg, teremjétek meg a megtéréshez illő gyümölcsöket. Mert ha megtértek, számtalan helyen olvassuk az Ószövetségben, testvéreim, azt mondja az Úr, hogy elfordítom mindazt a rosszat a fejetek felől, amit elterveztem ellenetek, ha nem tértek meg. Igen, ha nem tértek meg, jön a büntetés. Ha nem tértek meg, akkor elvesztek. Biztosan emlékeztek arra az evangéliumi híradásra, amikor jönnek Jézushoz a hírnökök, hogy milyen kegyetlenül megölte Herodes az embereket, és leomlott a siloámi torony, és ez elvesztek, és akkor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen elvesztek. Megtérés helyett azonban mi történik? Nem veszik komolyan az emberek a küldötteknek a híradását, sőt, üldözték, kivetették, megölték a prófétákat. Tudunk arról például, hogy a próféta gyilkos Manassé a fa odvába elrejtőzött Ézsaiást a fával együtt ketté fűrészeltette. Börtönbe vetették, meg ciszternába dobták Jeremiás prófétát, Jojákin, Passúr és Citkia emberei. Heródes, bár ez az új szövetség híradása szerint, ugye fejét véteti keresztelő Jánosnak, mert az rámeri olvasni a fejére a bűnét. István vértanút megkövezték, ahogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk, és bizony Jézus tanítványainak is vértanúság lesz a sorsa, Pál apostolt is állítólag mártír halállal végezték ki. No, testvéreim, nem csak a múltban, azóta is, jaj, de sokszor, szeretnék eltüntetni az Úr követeit. Szeretnék megsemmisíteni, eltüntetni az egyházat a föld színéről. Ma is vannak olyan emberek, akik hálátlanok az Úristen iránt, és nem veszik komolyan az ő beszédét, nem veszik komolyan az ő követeit. Azonban legyen hála az Úrnak, hogy ennek ellenére mégis vannak, akik vállalják a követséget, vállalnak ezzel minden lenézést, minden hátratételt, mert azt mondják, semmivel nem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. És testvéreim, azt hiszem, hogy a legutóbbi fél évszázadnak a mártírjairól is tudunk. Például a második világháború végén Bonhoeffert, ezt a német evangélikus lelkipásztort kivégezte a német hatalom, mert ellenük mert szólni, mert az Úr igéjét merte hirdetni, és az ítéletet hangoztatta. Kivégezték. De tudjuk azt, hogy itt Magyarországon is egy nagyon nagy hírű evangelizátor, Papp Béla is eltűnt valahogyan, senki nem tudja, hogy hova lett, valószínű, hogy mártír halált halt, vagy nemrégen emlékeztek Gulyás Lajosról, aki az 56-os mosonmagyaróvári sortűznél próbálta menteni a helyzetet, és kikiáltották uszítónak, forradalmának, és kivégezték. Testvéreim, látjátok, nem veszi komolyan a mai szőlőskertnek a munkása, bérlője sem az urat, a gazdát. Nem veszi komolyan a követeket, hanem igyekszik eltenni lábalul. Ennek ellenére egyre inkább jönnek az önzetlen, az áldozatkész szolgák, bár adná az Úristen, minél több lenne. Itt a mi egyházunkban és minden egyházban, ahol az Úristen éltetni akarja az egyházakat is a gyülekezeteket. Testvéreim, tehát a gonosz szőlő munkások lázadoznak az Úr ellen, nemhogy igyekeznének lerúni a tartozást, mert az a tartozás egyre nő. Egyre kifizethetetlenebbnek tűnik. Egyre inkább nő az istentelenség, egyre inkább nő az erkölcstelenség, nem hallgatnak az Úr szolgáira, kigúnyolják, nevetségessé teszik az Úr ügyét, megölik a szolgákat. Ilyenek a szőlő művelői, a szőlő munkásai. Tisztelet a kivételeknek, akik nem tartozunk ezeknek a sorába. És végül, testvéreim, beszéljünk a példázatbeli örökösről, a gazda fiáról. Hát azt látjuk, hogy a szőlő munkások miután a küldött szolgákkal jól elbántak, azt mondta a szőlős gazda, elküldöm az én egyetlen egy fiamat. Hát őt majd meg fogják becsülni. Azonban azt látjuk, hogy őt sem kímélték, hanem megölték. Na, itt ez a pont az, amikor negyedszer jelenti Jézus a szenvedését és halálát az őt hallgatóknak, mert bizony a szőlős gazda fiában Jézus Krisztus Urunkra, ami megváltónkra ismerünk. A proféták után jött ő, nem azért, hogy elvegye tőlünk a szőlőt, hanem azért, hogy annak haszna még édesebb legyen a mi számunkra. Jött, mert tudta, hogy nem tudjuk a tartozásunkat kifizetni. Jött, hogy ő kifizesse helyettünk a tartozásunkat. Nem azért jött, hogy kivessük őt a szőlőn kívülre, mert tudjuk, hogy Jézust a városon kívül vetették, a Golgotára is ott feszítették meg. Nem azért jött, hogy újra és újra szöget verjünk a mi bűneinkkel az ő keresztjébe, hanem jött azért, hogy kövessük őt, menjünk vele a földi szőlőskertből a mennyei édenkertbe. Testvéreim, az ember a városon kívülre vetette és megölte. Úgy gondolta, hogy hát akkor ezzel elintéződik minden, lezárul ez az egész Krisztus ügy, és az egész szőlő a miénk lesz, a mi sajátunk, azt teszünk ott, amit éppen akarunk. Csak egyről feledkezett és feledkezik meg az ember mindig. Nevezetesen arról, hogy egyszer a gazda számon kéri, hogy milyen sáfár voltál, és voltam az ő szőlős kertjében. Igen, testvéreim, az ember megölte a gazdának a fiát, az örököst, Jézus Krisztust, mert az ember gondolata a halál. Isten azonban másképpen gondolta. Ő nem hagyta a halálban Jézus Krisztust, feltámasztotta, mert a lélek gondolat az élet és a békesség. Testvéreim, igen, feltámasztotta Jézus Krisztust. Élő Urunk van, és ahogy olvastuk az igében, az egyház szegelet kövévé, vagy a szögelet fejévé tette Isten Jézus Krisztust. Erről olvasunk a 118. Zsoltárban is, mint egy prófétai látást. Testvéreim, ennek a szegeletkőnek van egy történelmi előzménye. Nevezetesen, amikor a jeruzsálemi templomot építették, tudjuk, hogy az ősi templom, amely akkor épült Salomon idejében, helyenként 40 méter magas is volt, és helyenként 100, illetve több 100 méter hosszan is nyúlt a fal. Most ezt a templomot hatalmas kövekből építették össze, megtervezték ezt a templomot, és a tervezőknek a számításai alapján egy messze hegységben lévő kőbányákban darabonként kivágták, kifaragták, megcsiszolták ezeket a köveket, megszámozták, hogy minden a terv szerint a helyére kerüljön. Most ezeket a köveket aztán elszállították messze Jeruzsálembe. És akkor nézték az építők, hogy ez a számú kő idejön, ez a számú kő idejön, és volt ott állandóan egy kő, amelyik sehova se passzolt. Szóval próbálgatták, ide is, oda se volt jó. Próbálgatták, amoda se volt jó. Szóval mindig félretették. Ez a kő, ez semmire se kell, ez egy felesleges kő, állandóan félretették. Szinte azt mondhatjuk a bibliai szavakkal, hogy megvetették ezt a darab követ. Most felépült a templom. Majdnem kész van, és akkor nézik, hogy itt még valami nincs rendben. Valami hiányzik. Igen, a sarokkő, a szegeletkő onnan. Na de hol van? Tűvé tettek érte mindent, míg valaki gyanút nem kapott, hogy nézzük már meg azt a követ, amit ide-oda tologattunk. Vajon nem az a szegeletkő? Megmérték, és az passzolt oda. Igen, testvéreim, így aztán készen lett az építmény. Ez a példázat arról beszél, de sokan megvetik Jézus Krisztust ma is, félreteszik. Sok minden és sok mindenki fontosabb, mint ő, félreteszik. És ez a sokak által félretett, megvetett kő, ez a megfeszített Jézus Krisztusunk, ami életünkben sokkal, de sokkal fontosabb, mint az a boltívet tartó szegeletkő volt ott a jeruzsálemi templomban. Igen, ha ott el is vetették, és nagyon sokan elvetik ma is Jézus Krisztust, azért Isten építi az épületet. Isten ezt az épületet megtartja, és Jézus Krisztus ezt az épületet szinte összefogja, szinte tartja. Ő az egyháznak a feje, a szegeletköve. Testvéreim, Isten útját az emberi gonoszság lehet, hogy egy kicsit késleltetheti, de akadályt nem gördíthet tartósan az Úristen útjába. Isten véghez fogja vinni minden emberi rossz akarat ellenére is, mint azt, amit ő eltervezett. Mert az Úristen akarata nem a rombolás, nem a pusztítás, hanem az építés, az új teremtés, az újjászületés. Testvéreim, az Isten munkájában azonban már nem találkozunk a gonosz szőlőművesekkel, munkásokkal, nem rájuk van tovább bízva az építés. Isten maga építi a világot tovább a beteljesedés felé. Mi pedig szeretteim, és ezzel szeretném befejezni az ige hirdetésemet, mi pedig boruljunk le az örökkévaló örökös Jézus Krisztus előtt, ami megváltó Urunk előtt, és tudjuk elmondani azt a hitvallást, ahogy felszakadt Tamás ajkáról is. Én Uram és én Istenem. És kérjük Isten szent lelkét, hogy szüljön újjá a mi Urunk a szent lélek által minket is, és iktasson be a mennyei örökség csodálatos világába. Amen. Testvéreim, most feleljünk az ige hirdetés mondani valójára a 118. Zsoltár 11. versének éneklésével. A 118. Zsoltár 11. versét énekeljük. Ekő, amit a házépítők ítéltek megvetendőnek. Így kezdődik ez az ének. Az ismert Zsoltárunknak az Örvendj egész föld az Istennek című énekünk, Zsoltárunknak a dallamára énekeljük az éneket. Tehát a 118. Zsoltár 11. versét énekeljük. Örökké való Istenünk, nem tudunk elég hálát adni neked, hogy ebbe a csodálatos szőlőskertbe helyeztél el bennünket. Urunk, bűnbánattal valljuk be előtted, hogy nem voltunk mindig olyan munkások, olyan megbízottak, amilyennek te szerettél volna látni bennünket. Nem teljesítettük mindazokat a dolgokat, amiket te elvártál volna tőlünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nem vettünk komolyan téged, ha nem vettük komolyan a te szolgáidat, ha nem vettük komolyan a megtérésre intő üzenetet. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy szent lelkeddel szűj újjá bennünket, hogy valóban újjászületett emberekként, a te gyermekeidként éljünk, és mutassunk példát másoknak is, akik nagyon messze távoztak el tőled, akik nagyon távol valók, és nem akarnak közel valókká lenni. Talán látják azt, hogy a közel valók nem mindig teljesítik a te akaratodat. Ó, Urunk, hadd legyünk jó példák azok iránt, akik ránk tekintenek, mert még te rád nem tudnak feltekinteni, hadd tudjuk oda vezetni hozzád az embereket, hadd tudjunk minél több testvért ébresztő szóval utolérni. Istenünk, édesatyánk, segíts bennünket arra, hogy méltó munkásaid lehessünk ebben a világban, a te földi anyaszentegyházadban. Imádkozunk hozzád magunkért, családunkért, házunk népért, közelben vagy távolban élő szeretteinkért, az özvegyekért, árvákért, magános testvérekért. Imádkozunk hozzád az egészségesekért, hálát adunk azokért, akik meggyógyultak talán nagyon súlyos betegségből, de könyörgünk hozzád azokért is, akik otthonunkban, kórházakban, klinikákon várják a te gyógyító szeretetednek rajtuk való megnyilvánulását, beteljesedését. Ó, áldott orvos Jézus Krisztusunk, kérünk téged, hogy állj meg ott a beteg ágynál, és beteg ágyaknál, és a te gyógyító kezedet vesd rá a szenvedő testvéreinkre, és adj enyhülést, adj gyógyulást nekik. Istenünk, édesatyánk, imádkozunk hozzád azokért, akik örömöket hordoznak, örömükért adnak hálát. De imádkozunk hozzád azokért is, akik szomorkodnak, akik sírnak, akik gyászolnak, akik talán friss gyászt hordoznak a gyászoló szívekbe. ültesd bele örökké való Istenünk, plántáld bele az örök élet reménységét. Segítsd őket, hogy lelki szemükkel lássák feltámadott élő Jézus Krisztusunkat, aki elmondja újra és újra a biztató ígét, én élek, és ti is élni fogtok. Urunk, tudjuk azonban, hogy ennek a feltétele az, hogy fogadjuk el ezt a kegyelmet, amelyet te nyújtasz nekünk, és akkor valóban örök életünk is, üdvösségünk lehet nekünk is. Kérünk, légy velünk továbbra is, áld meg ezt az egész gyülekezetet, áld meg a városban lévő gyülekezeteket, áld meg, Urunk Istenünk, mindenütt az egész világban mindazokat, akik a te nevedet segítségül hívják. Hallgass meg imádságunkat, Jézus Krisztus Urunk nevében is érdeméért kérünk, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az újszegedi gyülekezet vezetősége nevében most is, mint minden alkalommal, hálás szívvel köszönjük meg az imádságokat és az anyagi áldozathozatalt is, amivel gyülekezetünk életét segítitek. Leülve hallgassátok meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, tehát először is hétfőn 18 óra 30-tól, tehát délután fél héttől ifjúsági óra lesz, kedden kismama kör lesz 9 óra 30 perctől, este pedig 18 órától biblia óra. Pénteken 16 óra 30 perckor, tehát fél ötkor délután kis ifjúsági, kis ifi, majd pedig énekkari próba. A Reán következő hét végén, november 21-től 23-áig folytatódik a gyülekezeti bibliaiskola részvételi díj 500 forint. A további tudnivalókról Hotoránné Erika ad tájékoztatást az érdeklődőknek. November 30-án a vakmisszió mutatkozik be a Honvéd téri gyülekezetben. November 30-án délelőtt 11 órától. November 29-én Biblia szövetségi körzeti csendes napunk lesz a gyülekezetben 10 órától 14 óráig. Tehát 29-én 10 órától 14 óráig. Vendégeink jönnek Budapestről és Pécerről. Mindenkit szeretettel várunk, remélve, hogy a csendes nap mindnyájunk épülését fogja szolgálni. Ugyanaznap este keresztény fiatalok rendezvénye lesz 6 órától, tehát este 6 órától. Hirdetem testvéreim továbbá, hogy az irodában található egy aláírásgyűjtő ív, amelynek aláírói azt kérelmezik, hogy a készülő európai alkotmány szövegébe kerüljön bele a kereszténységre való hivatkozás. Fontos, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, testvéreim, mi is aláírtunk Hódmezővásárhelyen ilyen kérést. Aki ezt szeretné aláírni, annak Isten tisztelet után van erre lehetősége. És végül jelentem szeretettel, hogy ma délután 16 órakor, tehát 4 órakor házaspáros alkalom lesz Lupse a Györgyéknél, itt Szegeden a Dugonics utca 18 szám alatt az ige és imádság áldott alkalmaira szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreinket, mindig azzal a kéréssel, hogy ne csak maguk jöjjenek, hanem hívogassanak másokat is. Most az áldás elfogadása előtt énekeljük el a 459. dicséretnek a 4. versét. Himnusz szokott lenni. Igen. És utána énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tehát akkor most a 459. dicséret 4. versét, majd a himnuszt énekeljük. Ezeknek utána, szeretteim, növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, ő neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.